Szabó József diósgyőri plébános előadását hallják. A lelki harc.
Krisztusban, kedves testvérek, a lelki harc a téma, és a középpontban a családok állnak. Persze mindenkire ugyanúgy vonatkozik a lelki harc, de mégis a család egy külön szenté, ahol különösen figyelni kell arra, hogy a gonosz hogyan akar bennünket becsapni. Azonban én nem a harccal szeretném kezdeni, hanem az alapokkal, hogy igazából mit is akar az Isten, hogy hogyan kell élnünk. Az Isten mindenkit az élet szentségre hív. Legyetek szentek, vagy az első Péter levélben azt is hallhatjuk, legyetek szentek minden körülmények között. Ezért az alap, amiben a lelkiség, amiben felé mindannyiunknak haladni kell, akár házas, bármilyen életállapotban van valaki, hogy az életszentséget megélni. Az életszentség önmagában nem csak azt jelenti, hogy nagyon-nagyon jó vagyok és szót fogadok, hanem az mindig az Isten életében való részesedés jelenti. Hogy minél többet befogadok az ő szeretetéből. Ezért fontosak a szentség, a szentgyónás, a rendszeres szentmisére járás, a szentáldozás, a betegek szentsége, hogyha valaki már egy beteg vagy, vagy meggyengült, vagy valamilyen súlyos betegség érte, vagy műtét előtt áll, a szentségek mind táplálnak bennünket. És a szentség által Jézus Krisztus van az életünkben jelen, és az életszentség nem más, mint Jézus élete bennünk, mi általa élünk. Ezért, amikor az életszentségre törekszünk, és mindig többet befogadunk Jézus Krisztusból, annál előbbre vagyunk az életszentség útján. És persze ott vannak a mi természetünk, a bűre való természetünk, időnként kimennyire robbanékony, ideges, sok mindennel küzdünk egy életen keresztül, de tulajdonképpen nem ezen múlik az életszentség önmagában, persze figyelni kell rá, hanem hogy Krisztus élete legyen bennem. És a legfőbb cél itt a Földön, hogy legyetek szentek, legyetek tökéletesek, vagy legyetek szentek, és legyetek irgalmasak, amint a ti mennyei atyátok is irgalmaz. Ez a fő cél. E felé kell haladni. Amikor jönnek hozzám emberek, hogy különböző valamilyen a gonosz megkötözte őket, vagy pontosan nem is tudják, de mindenképpen valami ilyen zaklatást észlelnek, akkor kicsit úgy jönnek hozzám, mint valamilyen jóshoz, vagy valakihez, hogy vegyem le róla ezt, meg ezt a szemét, meg valamit vegyek le róla. És mondom, én nem varázsló vagyok, hanem pap, és papként pedig azt kérem öntől, hogy akarjon Jézus felé megtenni az első lépéseket, mindenképpen persze, hogy most katolikus vagy holtar, de mindenképpen a szentgyónást, az imádságot, ha lehetséges, akkor már a szentáldozás, ha nem volt, hogy aki meg sem volt keresztelve, kezdje el a felkészülést a beavató szentségekre, de egyetlen megoldást van a bajára, az, hogy az Isten felé elindul, és az életszentség útján. Nem lehet más, nincs ilyen olcsó, hogy nem akarok megtérni, de a gonoszt valahogy távolítsák már tőlem, de jó vagyok én így, ahogy vagyok. Ilyenek is vannak, amikor valaki ezt mondja nekem, hogy csináljon már valamit, de én nem akarok templomba járni, nem akarok többet imádkozni, nem én rekén arra rá, valamit csináljon, és akkor az nekem elég. És hogy ilyen nincsen. Vagyis az alap nem az, hogy a gonosz kísért bennünket, hanem az alap, hogy éljük-e az életünk legmélyebb értelmét, az Istennel való mély szeretet kapcsolatot, ami persze a szentségek segítenek, az imádság, a rendszeres imádság, a felebaráti szeretet, meg minden, ami az életünkhöz hozzátartozik, hogy jól szeressük egymást, hogy egymásnak örömére legyünk, és hogy ezt élvezzük, vagyis nem csak egyfajta ilyen görcsös ragaszkodást jelent, hogy jónak kell lenni, meg szentnek kell lenni, hanem akarok örülni, de a krisztusi örömmel, meg a természetes örömökkel, ami az Istennek az ajándékai, azokat jól használva, és megtanulni örülni. És ezért például a kísértések ellen is nagyon fontos, hogy például valaki megtanulja az Úrban való örömet. Sokszor idézem Simon Weil-t, aki azt mondja, hogy a szomorúság önmagában nem bűn, de nagyon sok bűnnek a forrása. Aki szomorú, az nagyon könnyen irigy, állandóan panaszkodik, vagy ő így fejezi ki, hogy mindig nézi az emberek életét, és a lábuknál fogva lehúzza a pincébe. Vagyis mindenkinek ugyanebben a családban milyen bajok vannak. olyan jól megy nekik, olyan ideális családnak tűnik, nem létezik, hogy nincsen valami botrány, és ha valami talál, valami jelét is már húzza is őket lefelé a pincébe, azért, hogy nehogy valaki felettem legyen, ez a kárörvendezés. Olyan sok bűn önmagából az örömtelenségből fakad. Mindenféle kompenzálások, sokszor valaki szenvedélybeteg lesz, vagy az alkohol is, ott is sokszor valamilyen mély szorongás örömtelenségből fakad. Nem bűn, de nagyon sok bűnnek a forrása. Az öröm pedig az az ember, aki örül, bár eleve nagyon sok bűnt nem követel, mert nincs rá szüksége. Sőt, nem akar másokat lehúzni, hanem emelni akar. Emberek, olyan szomorúak vagytok. Persze van az életben sok nehézség, de az úgy szeretnélek benneteket felemelni. Úgy szeretnék örömet adni, és hogy persze vannak bajok, de azért csak éltek, van családotok, van istenetek, hogy próbáljátok már úgy talpra állni, és örülni az életnek, és így tovább menni. Tehát önmagában, és mi nem is volt szó a gonoszról, önmagában, hogy hogyan élem az életemet, és a felszólítás a Szent Pál apostolnak a Filippiekhez írt levélben, 4. fejezet, 4. vers, hogy örüljetek az Úrban szüntelenül, újra csak azt mondom, örüljetek. Ember szerető jóságotokat ismerje meg mindenki, az Úr közel van. És itt nem azt mondja a Szent Pál apostol, hogy aki fiatal, meg minden rendben van, egészséges, az örüljön, az időséget meg inkább hagyjuk, majd lesz velük valami, mindenki kivétel nélkül. Az öröm tulajdonképpen a lelki életnek egy nagyon fontos feladata. Persze nem csettintése megy, hogy most parancsba jük is, akkor elkezdek örülni. Kinek milyen, de az egy komoly munka, egy mérású munka van mögötte, de hogy az Úrban való örömben éljek, az a lelki életnek egy nagyon fontos része. És most érek rá igazából a gonosznak a kísértésére. Itt is, ami gonoszról van szó, van az úgynevezett rendkívüli jelenségek. Ha már valakinél ez jelentkezik, az már úgy belásta magát valamibe, akár bűnökbe, okkultizmusba, vagy a másik az úgynevezett rendes működése, amikor egyszerűen a hazugság által vezet bennünket félre. A hazugságnak ebben a megkülönböztetésben két formája van. Van az úgynevezett lexikális hazugság, amikor valami adatokat, dolgokat rosszul mondok, hazudok, azért, hogy valakit félrevezessek. És van ez már sokkal nehezebb ezzel mit kezdeni, amikor az úgynevezett életérzésem torzul el. Az életérzésem, ezért maga, ahogyan én magamat megélem, az gyakorlatilag elég nyomorúságos. Sokszor megkérdezem lelki gyakorlatokon, vagy fiatalokat is, hogy 10-es skálán mennyire érzed magad értékesnek. És hogy a 10-es azt jelenti, hogy vannak gyengeségeim, bűneim, gyarló ember vagyok, de azért ajándékként élem meg, és aki engem megismer, mindenképpen egy ajándékot kap az élettől. Ez az egyik, a másik, a nulla, amikor gyakorlatilag megszülettem, nem vagyok jó semmire, már a temetésem még kibírom, de igazából semmi fantázia nincs az életemben, és hogy gyakorlatilag én értéktelen valaki vagyok. És hát persze közben helyezkedik el, hogy megérezzük magunkat, meg az sem mindig olyan stabil, tehát az is úgy változó, de megdöbbentő, hogy sok fiatal 2-es, 3-asnak érzi magát, vagy 5-ösnek, az már jobbnak, időnként jónak számít, gyakorlatilag ez az élethazugság. Amúgy meg lenne mindenük, szépek, fiatalok, minden, mégis az életérzésük, ahogyan megélik magukat, vázi fél emberként. És gyakorlatilag a hazugságokat sokszor embereken keresztül adja a gonosz, elindít folyamatokat, és utána az nemzedékről nemzedékre hat, és úgy megy át emberekre. Vagyis itt nem is arról van szó, hogy a gonosz úgy belenyúl valakinek az életébe direkt módon, hanem sokszor minták adódnak tovább a hazugságok. És például látható a családoknál is, amikor például elválnak, nem keresik meg a gyökerét annak, hogy mi a bajunk, nem kérnek segítséget, hanem mi mindent megpróbáltunk, ilyen emberre nem akarok együtt élni. Tudom, hogy összetettebb ez, bonyolultabb, most csak úgy leegyszerűsítve mondom, de sokszor emberek nem tesznek meg azért valamit, hogy a kapcsolat megmaradjon, és főleg még minél hamarabb. Hanem mi mindent megpróbáltunk, és persze mi az a minden, amit ők megpróbáltak, és utána elválunk. Utána adódik tovább a minta, és olyan megdöbbent, amikor már kisgyerekek azt mondják, hogy én nem fogok megnősülni. Vagy hogy az apa elment, akkor imádkozunk, hogy apa visszajöjjön, az Isten őriz, örültünk, hogy elment. És ez már megint életérzés, és megvan az alapja, hogy miért van ez. Tulajdonképpen a hazugság így terjed sokszor nemzedékről nemzedékre, és a gonosz lélek a legnagyobb hazudozó. Aki, így mondani, hogy profi, akinél jobban nem lehet hazudni, és mindenkit ott csap be meg úgy, ami éppen neki való. Akár a gyengeségének, az intelligenciájának, bárminek megfelelő, és így próbál bennünket becsapni. Ezért, amikor a lelki küzdelemről beszélünk, fontos tudatosítani magunkban azt, hogy egyrészt vannak az emberi gyengeségeink, és Kalkuttai Teréz anya mondja, hogy a gonosz sokszor a sebzettségre épül rá. A sebzettséget erősíti meg, vagy például egy sebzett embernek persze sokféle fájdalma van a lelkének, meg a pszichéjének, azonban nem is ez a legveszélyesebb, hanem hogy ez az ember bizalmatlan. Nem csak emberekkel szemben, hanem az Istennel kapcsolatban is a bizalmatlanság, és tulajdonképpen bizalmatlanság, hitetlenség, megint főleg az Istenre is vetítjük, akkor ez eltávolít az Istentől. Ez itt az irgalmas Jézus képen is ott van, hogy Jézuson bízom benned. Az egy alapvető magatartás az Istennel szemben, a sebzettség meg pontosan ettől viszel bennünket. És minél több a sebzettség a családokban, a társadalomban, a bizalmatlanság az növekszik, innentől kezdve az Istentől való távolodás is, és a gonosznak egyre nagyobb tere van arra, hogy az embereket becsapja, és még meg is tudom magyarázni, hogy persze, vigyázni kell mindenkivel, mert ha szüleim nem jó szeretnek, akkor egy idegentől, vagy bárki mástól mit várhatok én, meg az Istenről is azt mondják, hogy benne se lehet megbízni. Tehát sok minden kialakul, és ezeket most elmondtam egyszerűen, ezek a világ legnagyobb hazugságai. Ha valaki így él, annyi döntésben, annyi mindenben meghatároz, és ezért rendkívül fontos, hogy nem is valami ellen küzdök én, mert a hazugságot nehéz megragadni, hanem valakihez ragaszkodok, Jézushoz meg az ő szavához, hogy bármi történik, Jézuson bízom benned. A családokkal kapcsolatban sokszor idézem Szent II. János pápát, aki a Rosarium Virginis Mariae, ezt a rózsafűzéről érte ezt az apostoli buzdítást 2003-ban, a pápaságának a 25. évében, tehát mint a szentember, a bölcs öreg már pápának is 25 éves, és hogy lemeri azt érni, hogy egyrészt, hogy vissza kell térnünk a családokban, a családokért végzett imádsághoz, felhasználva a rózsafűzért is. Nagyon kérem azokat, akik a családok lelkipásztori gondozásával foglalkoznak, meggyőződéssel terjeszik a rózsafűzért imádkozását. És ez, ami nagyon erős mondat, az együtt imádkozó család együtt marad. A rózsafűzért ősi hagyomány alapján különösen is olyan imádság, amelyben a család magára talál. Egyes tagja éppen akkor, amikor Jézusra tekintenek, visszanyerik a képességet, hogy újra meg újra egymás szemébe nézzenek, hogy közösségben egymás iránti szolidaritással, kölcsönös megbocsátással tudjanak élni az Isten lelkétől megújított szeretett szövetségben. Megint ez a mondatot újra, amikor egy családban például krízis van, akkor ki mondja nekik, hogy gyerekek, üljetek le, mondjátok el a rózsafűzért. Ha olyan a család, meg a rokonok is, akkor ne hagyd magad, fiam, ne hagyd magad, lányom, kár volt, mondtam én neked, meg sok mindent, meg már láttam az anyám, meg az apját is, hogy ilyen. Tehát beindulnak ezek az ítéletek, ami csak mérgesíti az egészet. Ez nem használ az ügynek, hanem csak elvisz tőle. Vagy gyakorlatilag még a jobbik eset, hogy elmennek valamilyen terápiára, és jobb esetben ott valamerre haladnak is, de valamikor már úgy elmérgesedik, úgy kiutálják egymást, hogy már elmennek esetleg, de nem is azért, hogy a kapcsolat rendbe jöjjön, hanem tudom, azt megfigyeltem már, amikor valaki már nem rendbe hozni akar, hanem azért megy el terápiára, hogy alibit keressen, hogy ugye a szakemberrel is megmondta, hogy ezzel az emberrel nem érdemes együtt élni. És a pápa azt mondja, hogy akik együtt imádkoznak, azok együtt maradnak. Nem az, hogy az a tendencia, sok ilyen családot láttam, hanem ki a kategórikusan kijelenti. És mi is ennek gyakorlatilag a teológiai alapja, ennek, hogy az együtt imádkozó család együtt marad? Amikor a kísértésekről van szó, vagy a problémákról, mindig általában van egy ilyen pszichológiainak, mondjuk most pszichológiai szint, amiben sok minden, nagyon sok van a YouTube-on, és annyi előadás van most már ezekről, hogy valaki éjjel-nappal tudja hallgatni, sok értékes gondolat van bennük, de van egy ilyen oldala a kapcsolatoknak, hogy ott valami nem jól működik. És persze azt rendbe kell szedni. És mindig, amit kalkuttai Teréz anya mond, hogy a gonosz mindig a sebzettségre ür rá, és van egy olyan része is ennek, ami már nem pszichológiai szintű, ha bár annak tűnik, hanem lelki eredetű, és itt a lelki, a gonosz léleknek a befolyása. Ha valaki nem hisz a gonoszban, nem is foglalkozik vele, van egy pszichológiai rész, meg van egy felnagyított, amit már a gonosz tesz, és valaki vagy félre söpri, vagy elkezdi a másik embert szírni, a férjét, feleségét, meg sokszor bevonva a családot is, és amortatja írja, hogy sokszor mi népeket, embereket démonizálunk, ahelyett, hogy az embereket szeretnénk, és a démon fogalmaznánk meg, hogy nem a férjem, a feleségem az nem a sátántól való. Nem azt mondom, hogy nincsen butasága, meg bűne, nekem is van sajnos, de nem démon, nem ő az ördög, hanem a kapcsolatunkba a gonosz betolta a pofáját, és ezért is itt jön a rózsafőzér, üljünk le, most ne tegyünk igazságot, most ne osszunk, szorozzunk, üljünk le és kezdjünk el imádkozni, és gyakorlatilag ez a lelki harc. Amikor a rózsafőzér az nem más, mint igazából az nem is Máriás jellegű Jézus ima, hogy II. János pápába fogalmazza, tehát amikor ezt imádkozzuk, akkor a megváltásnak a titkait, ezek a misztériumok, a megváltás titkait szemléljük, és Máriával együtt nézzük Jézusnak a titkát, és gyakorlatilag hogy a megváltást ünnepeljük. És a gonosz rettentően utálja a rózsafőzért. Főleg ördögűzéskor lehet látni, hogy ilyenkor vonyít, menekül, minden baja van. Persze békeidőszakban csak sokszor azt tapasztaljuk, hogy kicsit unalmas, hogy belealudtam, de ennek óriási hatása van a másik oldalon. És hogy óriási ereje van, és gyakorlatilag a szellemi harc, hogy van egy pszichológiai oldal, meg imádkozzunk, kérjük az Urat, nem tudjuk, hogy mi lesz, papírforma szerint semmi, mert attól, hogy a férjem ilyen tökéletlen, vagy a feleségem meg ilyen utálatos, meg minden, mi változna meg? És gyakorlatilag valami megváltozik, vagyis akkor derül ki, hogy még persze maradt a problémám, amit meg kell oldani, de a méregfogát kihúztuk, és valami másképp alakul. És láttam, hogy családot, akik ezt gyakorolták, hogy gyakorlatilag már nagyon, nagyon szinte kiutálták egymást, és már ott tartottak, hogy már elválnak, és akkor még ezt megpróbálják, úgy mondták a rózsafűzért, hogy egy szobába, de egymásnak háttal, hogy még a képit se kelljen nézni. Tehát ezzel rendesen kiutálták egymást. És mondták együtt a rózsafűzért, és gyakorlatilag, ha néznénk emberileg, ennek most mi értelme van, és ez már a gonosznak a hangja. Mi értelme van annak a rózsafőzére, ha ilyen tökéletet hagytott a fenébe, menj el, ilyen emberre nem érdemes együtt élni. Megint a gonosznak a hangja, és nagyon józanul tűnik, és sok ember talán ezt meg is fogalmazza, ki is hangosítja. A pápa pedig azt írja, hogy amikor mi imádkozunk, akkor igazából mi Jézus arcát szemléljük. Jézus, aki attól függ, hogy melyik titkot imádkozzuk, a gyermekség, az örvendetes, a fájdalmas, a szenvedő Jézus arcát, vagy amikor Jézus feltámad, a megdicsült, a feltámadt Jézus arcát, bármelyiket is, Jézus arcát nézzük, és egy idő után azt veszük észre, hogy egymás szemébe tudunk nézni, és valami megváltozik. És gyakorlatilag ez, ami a kurs teológiailag is, hogy a gonosz kísértése megszűnt, mert az imádság szó szerint előzte, és valami megváltozott. Mi sem értjük, hogy ettől most mi változott meg, de gyakorlatilag valami megváltozott, és még lehet, hogy majd kell, mondom, emberi síkon is tenni érte. Tehát vannak még ilyen, amik megmaradtak, de ez már közel sem annyira súlyos, mint ahogyan mi álltunk, meg ahogyan kiutáltuk egymást, mert már a válás, meg veszekedés, meg na, sok minden tragédiával jár egy ilyen feszültséggel teli házasság, és hogy akkor imádkozunk, akkor a rózsafőzének a lényege, a gonosz hatalmának a megtörése, Jézus arcát szemléljük, és onnantól kezdve Jézus lesz ott az Úr, és utána nem olvastam tovább, de a Szent Atya írja, hogy gyakorlatilag a Szent Család megjelenik. Mert ott van József és Mária, ott a házaspár, és Jézus szemlélik mind a ketten, mint amikor mondják a rózsafőzét, és megjelenik a Szent Családnak a példája, és Jézus van a középpontban, és úgy megváltozik gyakorlatilag nagyon sok minden, és megszűnik ez a fajta utálat. És utána a házasság újra tud indulni. Ezért nagyon fontos, hogy itt is, hogy Jézushoz, nem is úgy harcolni valami ellen, hanem Jézus azt mondta, meg a pápa azt mondta, akárhogy utáljuk egymást, mindenki nézze a falat, de mondjuk együtt a rózsafűzért. És utána pedig, hogy ha az ember ezt látná kívülről, hogy mi egymást szídjuk, meg a gyerekek előtt, meg tragédia, meg annyi sérülés, nem is kell ezt ragozni, hogy mennyi baj van ebből, meg milyen tragédiák, és közben most látnám azt, hogy a gonosz itt van, gyakorlatilag röhög a markába, és ő úszít bennünket össze, és közben röhög, hogy mi szétszedjük egymást, ő meg tapsol, hogy most minket hogy sikerült összeúszítani, mert ő a diabolos, aki akarja a feszültséget, mindent szét akar szakítani, bármilyen jellegű közösséget, egyházat, családot, kis közösséget, bármilyen jellegű, mindig szakítani akar, szét akarja szakítani az embereket, és azt akarja, hogy egymásnak nekiessenek, és egymást kiutálják, és amikor elválik egy házaspár, utána a gyerek sebződik, már nem is kell nagyon sok tovább kísérteni, már a sebzettség adódik tovább, és az önmagában a sebzettség az nem bűn, de nagyon sok bűnnek a forrása lehet, olyan, mint a szomorúság. És ezért kell a hazugság atyára figyelni, de igazából nem is vele foglalkozni, hanem, ahogy a pápa is írja, Krisztus arcának a szemlélése. Őt nézem, amit ő mond, szakadjon le az ég, bármi van, Jézusom, megyünk és imádkozunk, és téged nézzünk, és nem akarok ilyen démonizálni a feleségemet, a férjemet, hanem őt szeretni akarom, meg a gyerekeimet is, viszont a démon pedig takarodjon innen, és kérlek, szűzönyem, te is imádkozzál velünk együtt, meg kérjed Szentfiarat, hogy eltakaradjon tőlünk. Gyakorlatilag a lelki harc, és megint, ha megnézzük az alapja ennek mi, amit úgy hinnünk kell. Egyrészt Jézusnak az erejében, a Szentségnek az erejében, aminek mindenképpen valós ereje van, Jézus létezik, és a Szentségnek az ereje is létezik. A másik, amiben nagyon sokan nem hisznek, amikor tartok lelki gyakorlatot, főleg fiataloknak, ők már nem hisznek a gonoszban, mint személyes létezőben. Hogy van ilyen rossz, meg megszemélyesítjük, meg különböző, de nincs személyes, vagyis, hogy van ellenség, de úgy veszem, mintha nem is lenne. Magyarul azt csinál, amit akar, mert nem számolok vele. És amikor tudomásul veszem, hogy rám vadásznak, nekem is, mint papnak, ki van rakva a pokolba képem, hogy rám vadásznak. De nem kell félnem, hanem Jézushoz ragaszkodnom, a Szent Jónás rendszeresen végezem, szentségimádás, imádság, rózsafűzér, és a gonosznak semmi hatalma nincsen. Tehát nem is valami ellen harcolok, hanem ezt írja II. János pápa a rózsafűzérről is, Bartoló Longót idézve, hogy ez olyan, mint egy lánc, amivel a szűzanya odaláncol bennünket Jézushoz. És persze ez a puha kötelékkel, a szeretetnek a lánca, és ezzel gyakorlatilag az életünket megváltoztatja. Vagy most összeavatták Szenté Bartoló Longót, ott Pompejben, nem tudom ki mennyire ismeri az életét. A lényeg, hogy ott a Nápolyöbölben született, 10 éves volt, amikor az édesanyja meghalt, addig vallásosan nevelték, bekerült Nápolyba, ilyen okkultizmusra foglalkozó körbe bekerült, a lényeg, hogy sátánista pap lett. Ennél már lejjebb nincsen. És tulajdonképpen ezt gyakorolta is, és amikor úgymond a kollégái vagy megőrültek, vagy öngyilkosok lettek, akkor megijedt, és a családnak egy barátját hívta segítségül, ő elvitte a domonkosokhoz, és ők a rózsafűzért adták neki. Hogy ezt imádkozza, utána közben már végzett ügyvéd volt, és ott a nápolyi öbölben járt, hogy házról házra de jogi dolgokat intézett, és közben mindig mondta a rózsafűzért, és egy sátánista papból a rózsafűzér apostola lett, először boldoggá, és most a pápa ősszel pedig már szentté avatta. Tehát ekkora nagy hatalma van az Istennek, csak hogy érezzük. És a gonoszt is így meg tudja szégyeníteni, így le tudja győzni. De a fontos, hogy amikor feszültségek is vannak, nem egymást démonizáljuk, hanem a feleségem nem a Sátán, meg nem Lucifer, hanem Erzsébet, vagy Katalin, vagy van annak rendes neve, viszont együtt imádkozzunk, hogy a gonosz takarodjunk ki az életünkből, és akkor már jól fogalmazzuk meg az ellenséget. Kedves testvérek, az idő lejárt legalábbis az elmékedésre. Nagyon sok része van még a lelki harcnak, de gyakorlatilag az alapja az imádság, az életszentség, a Jézusban való bizalom, ez az alap, az, hogy számoljunk, hogy van ellenség, de annak a fényében, hogy Jézus az Úr, a gonosz pedig egy nulla egy senki. Az ördögűzéskor ki is kell mondani, eredményt hirdetni, hogy Jézus az Úr, te pedig egy senki vagy egy nulla, akinek takarodni kell. Csak úgy az erőviszonyoknak úgy kimondani is, hogy hitvallásszerűen, hogy is van ez, Jézushoz ragaszkodni, és nagyon vigyázni arra, hogy egymást ne démonizáljuk, hanem egymást szeressük, és közösen imádkozzuk, hogy a démon takarodjon el a családunkból. És a záró gondolat, hogy Pió atya mondja, hogy amikor a gonosz tönkre akarja tenni a világot, három pontot céloz meg, a fiatalságot, a családokat és a papságot. Ha egy társadalomban ezt a hármat meglazítja, vagy valamilyen szinten tönkre teszi, az egész társadalom tönkre megy. És a tönkremenés nem csak azt jelenti, mindig a csakszót idézőjelbe teszem, hogy az emberek sokat szenvednek, meg sok lesz az űr, hanem itt a legnagyobb baj, ami történhet, az, hogy valaki elkárhozik, vagy az Istentől eltávolodik. A gonosznak az kevés, hogy valaki szenved, vagy egy család szenved, és hogy veszekednek, hanem hogy távolodjanak az Istentől, csalódjanak benne, lázadjanak fel, ne imádkozzanak, és amikor kétségbe estek, vagy halál előtt pedig, ne Istenhez menjenek, hanem kétségbe esve, akár még szidják is az Isten, és utána kárhozzanak el. Ez a gonosznak a legfőbb célja. És amikor valaki az életszentség útján jár, ezeket tudja, ezeket az alapszabályokat, akkor elkezd imádkozni, vagy közösen elkezdünk imádkozni, nem egymást szedjük szét, hanem együtt imádkozunk, hogy a gonosz takarodjon, és kérjük Jézus Krisztusnak a segítségét és az ő szabadító hatalmát. Amen.
Szabó József diósgyőri plébános előadását hallották a lelki harcról.